Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, így telefon végen, Csege Péter színművészt, rendezőt, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatóját. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk
rá.
Még szokatlan talán a színház új neve, én is egy kicsit bizonytalan voltam a bemutatáskor, hiszen január 1-től kapott nemzeti minősítést a Kecskeméti Katona József Színház. Ennek apropóján beszélgettünk volna, vagyis hát beszélgetünk is természetesen a teátrumról majd, de közben lett egy másik aktualitás is. Jelesül, és hát ez egy kevésbé örömteli, mint a nemzeti minősítés, a koronavírus járvány elleni védekezés részeként be kellett zárni a színházakat. A Kecskeméti Színházban is elmaradnak az előadások mindhárom játszóhelyen, a színház mindhárom játszóhelyén. Ez azt jelenti, hogy most gyakorlatilag üres a színház. Egyáltalán hogyan éli meg egy társulat mindezt?
Hát nagyon nehezen éri meg természetesen, de hát tudjuk, hogy ez a lehetőség annak, hogy minél hamarabb leküzdjük ezt a világjárványt, és nagyon fegyelmezettnek kell lenni. Nem csak nekünk, hanem úgy gondolom egy országnak, úgyhogy szerintem mindenki ezt megértette, amikor megtudtuk, meghallottam, hogy mik a tervek, akkor egy társulati ülést hívtam össze. Én úgy gondolom, hogy mindenki, és úgy is láttam, hogy mindenki teljes odaadással és egyetértéssel volt az előttünk álló lehetőségek előtt, úgyhogy ez egy nehéz dolog, ezt fel kell dolgoznunk, de ennek ellenére megpróbálunk mindent kihasználni, amit csak lehet. Így ma például meséket olvasnak föl a színészeink a színház előtti kis parkrészen, és ezeket a KTV, a Kecskeméti Televíziónak a segítségével fölvesszük, majd közvetíteni fogjuk egyrészt a Kecskeméti helyi televízión keresztül, másrészt a Facebook oldalunkon, a honlapunkon. Van egy sorozatunk most, ahol Kata kérdezi a színészeinket, hogy ezeken a napokon, amikor egyszerűen olyan furcsaság állt elő, hogy nem is próbálnak és nem is játszanak, hogy mit csinálnak a színészeink. Úgyhogy próbálom mindenféleképpen kapcsolatot tartani a nézőinkkel, mert hiszen nagyon fontos számunkra az a több mint 18 ezer bérlőnk, és természetesen az évadonként annyit jelent, hogy több mint 120 ezer nézőnk van, tehát nagyon fontos számunkra.
Ugye gondolom színészek esetében mindennek van egy lelki vetülete, vagy egy lelki oldala is, hiszen hát én civilként azért arra tudok gondolni, hogy a színészekben azért úgy 6 és 7 óra között esténként megszólal egy ilyen belső óra, hogy mindjárt megy fel a függöny, és hát most ugye nem megy fel a függöny, tehát nyilván van ennek egy lelki vetülete is, ami rossz a színészeknek.
Igen, biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sok színészben lejátszódik, ez a bizonyos óra, ami megszólal, és azt mondja, hogy most nyilván most színházba kell mennem, és meg kell készülnöm az esti előadásra. De hát a színész, annak ellenére, legalábbis úgy gondolom, a színész annak ellenére úgy tűnik, hogy nagyon bohém társadalom. Ez a színészi működés, ez egy nagy fokú fegyelmet igényel, odaadást, fegyelmet, szorgalmat. És én úgy gondolom, hogy ha megváltozik a helyzet, és erre van szükség, akkor a színész ezt is tudja. Sőt, azt gondolom, hogy ezt tudja igazából fegyelmezetten, és nagy odaadással működni.
Igen, ugye a színház honlapján is azt írják, hogy színház mindig volt és lesz, csak a formája változik, a módjait pedig megtaláljuk a színház eljuttatásának akkor is. Magát a színházat egyébként miként vagy hogyan érinti ez, hiszen elmaradt előadások vannak, visszaváltott jegyek, tehát nyilván elmaradt bevétel. Gondolom, hogy most még nehezen modellezhető vagy számfejthető mindennek a pénzügyi, gazdasági vetülete, de hát biztos, hogy lesz.
Ezt igazából mi is most tanuljuk, és most próbáljuk, és valóban most modellezzük. Nagyon jó, hogy a szakmánkon belül a színházigazgatók nagyon egyetértenek abban, hogy össze kell fognunk, és át kell adnunk egymásnak a tapasztalatokat. Úgyhogy képeken, interneten keresztül nap mint nap kapcsolatban vagyunk egymással, leírjuk a pillanatnyi helyzeteinket, mivel foglalkozunk, mit csinálunk, mire kérünk esetleg tanácsot és segítséget valakitől. Úgyhogy ez nagyon szépen és nagyon klasszul működik. A vidéki színházaknak van egy szövetsége, Oberfrank Pali a vezetője, nagyon klasszul animálja ezt az egészet is, és véleményem szerint nagyon sokat tanulunk így egymástól. Hát egy különleges helyzet, amivel most szembesülünk, és úgy gondolom, hogy a legjobban kell hozzáalkalmazkodnunk.
Elindult a nézők körében is egy, hát mondhatjuk talán azt, hogy mozgalom, hogy aki teheti, az ne váltsa vissza korábban megvásárolt színházjegyeit. Egy ilyen még nem látott, nem tapasztalt válsághelyzet, illetve ezek a reakciók, vagy ezek a reflexiók hozhatnak például egyfajta szolidaritási mozgalmat színházon belül is, és mondjuk a színház és közönség kapcsolatát tekintve, vagy ezt a közösséget tekintve.
Egy csomó mindent át kell értékelnünk. Nem csak a színházon belül és a színház és mondjuk a közönség kapcsolatán belül, hanem magánemberként is országosan is át kell egy csomó mindent értékelnünk, talán ezután a járvány után. Biztos vagyok benne, hogy megerősödve és sok igazi jó tapasztalatra teszünk majd szert, és most is ezt látom, amit ön említett például ezzel a nagyszerű kezdeményezéssel, hogy nem csak a színháznak fontos ez, hanem a közönségnek is fontos, hogy a színház legyen, a színház működjön. A színház egy csodálatos nagy varázslat, ami több mint 2500 éve működik. Nagyon sokat féltették és sokszor féltették a színházat különböző médiák megjelenésével, a rádiótól féltették, a televíziótól, a filmektől. És a színház köszöni szépen 2020-ban is, most ugyan nem, de nagyon jól működik és telt házzal megy. Biztos vagyok benne, hogy ezt a fajta gyönyörűséget, ezt a közönség is átérzi, hogy estéről estére 200-500 ezer ember együtt tud örülni, együtt tud sírni, együtt tud egy bizonyos katarzist átélni. Ez semmi mással nem helyettesíthető, és ezért gondolom, hogy a nézők is nagyon odafigyelve és megfelelő empátiával viseltetnek most a színháznak gondja iránt.
Beszéljünk akkor most már részletesebben a valóban örömteli dologról, a nemzeti színházi státuszról. Ugye január 1-től nemzeti minősítést kapott a Kecskeméti Teátrum. Változott ezzel a színház élete, a színház működése, vagy ez inkább elismerést, rangot jelent?
Hát mindenképpen változott, mert nem úgy beálltam egy kérvényt, és a következő nap elbírálták, és megkaptuk ezt. Ez egy nagyon komoly munka, amely kb. 6,5 év. Nyilvánvalóan ennek az élén én vagyok, de hát az egész társulat, az egész színház így működik, és ez szerint működik. Én akkor láttam már, hogy nagyon sok mindenben lefedjük azokat a lehetőségeket, vagy azokat az elvárásokat, amelyek egy nemzeti színház felé viszonyulnak. Úgyhogy olyan 6,5 évvel ezelőtt kezdte ennek a pedzegetését, hogy mi nagyon sok mindent megtettünk azért, hogy nemzeti színház legyünk, mi a teendő, mi a további teendő, és mindig voltak további teendők természetesen. Egy időben a magyar színházaknak az volt a sajátosságuk, hogy azért nemzeti színház egy vidéki színház, mert hogy operát is játszott, több tagozatú volt, balettkarral, zenekarral volt, ezért mondták, hogy ez egy nemzeti minősítésű színház. A mostani kormányzat, a mostani kulturális kormányzat, én véleményem szerint egy nagyszerű előrelépéssel megpróbálja megfogalmazni, hogy mit is jelent az, hogy nemzeti színház. Mitől nemzeti színház? Valószínűleg nem ettől csak, hogy operát is játszik, mert most már a nemzeti színházaink, a vidéki nemzeti színházaink, ez Győr, Pécs, Szeged, Debrecen és Miskolc, most már Kecskemét is, nem csak abban jeleskednek, hogy operát is játszanak. A legtöbb helyen zenekarra sincs, mondjuk inkább a városi zenekart használják, énekkar még egy-két helyen van, tánckarok, balettkarok azért vannak, tehát tánctagozatok azért vannak. Szerződtetett operaénekesek azt gondolom, hogy nem sok helyen léteznek, úgyhogy nem csak ez kell minősítésében megadja a nemzeti színházi létezést. És véleményem szerint nagyon jól megfogalmazza most már a mi szakmánk, a mi hivatásunk, hogy mi is kell ahhoz, hogy valaki egy nemzeti színházat vezessen, és egy nemzeti színházi létezéshez mi is kell.
Még decemberben az évzáró társulati ülésen a tudósítások szerint úgy fogalmazott, hogy pontosabban azt kérte a munkatársaitól, kollégáitól, hogy most kezdjenek úgy gondolkodni, hogy nemzeti színház vagyunk. Ez valóban másfajta gondolkodásmódot, másfajta megközelítést jelent színházi tekintetben? Vagy mondhatjuk azt, hogy azért valami fajta újratervezés is szükséges?
Ez mindenképpen egy újratervezés, egy léptéket váltottunk. én úgy szoktam esetleg fogalmazni, hogy léptéket váltottunk. Túl azon nyilvánvaló, hogy azért kaptuk ezt a címet, mert hogy nagyon sok mindent teljesítettünk már. De innen jön most a nehezebb része a dolognak, amikor ezt a címet megkaptuk, és ezzel élnünk kell, és nem visszaélni természetesen. Amikor egy színház ilyen nagyon komoly állami dotációval működik, átláthatóan kell, hogy működjön, és természetesen nagyon magas művészi színvonalon. Ezen túl nyilvánvaló jó kapcsolattal kell rendelkeznie a határon túli színházakkal. Esetleg nemzetközi kapcsolata kell, hogy legyen. Fesztivált kell, hogy működtessen. Olyan workshopokat, amelyek az egész társulatra vonatkoztatva előremutatóak. Nagyon sok minden van, amit hát egyszerűen most mi is tanuljuk, ezt is tanuljuk, és ez szerint fogunk élni, és ez szerint fogunk most már felnőttként, nemzeti színházként működni.
Kecskemétnek, ha jól tudom, akkor több mint 120 éve van színháza, és hát azért ugye vidéken ez a város színháza, ennek azért többlettartalma, vagy másfajta jelentéstartalma is van. Gondolok itt arra, hogy nyilván Kecskeméten is egyfajta lokálpatriotizmus is kapcsolódik mindehhez, hogy ez Kecskemét számára a saját színház, ami nyilván például Budapesten, a fővárosban, ahol kőszínházak és kisebb játszóhelyek sokasága működik, ez ilyen tényképpen, vagy ilyen formában, ilyen markánsan nem jelenik meg, hogy a mi színházunk.
Persze, Kecskemét az egy nagyon kultúraszerető város. Ezen belül is nagyon szereti a színházát. Amikor én átvettem, akkor egy kis irányváltásra is szükség volt, mert a nézők nagy többsége inkább busszal érkezett és a környező kis településekről. Meg kellett fordítani ezt a trendet, de most már bátran mondhatom, hogy kecskeméti közönségünk az körülbelül 87%-a. Nagyon szeretik a színházat, nagyon elfogadják a színházat, és a lokálpatriotizmust említette az imént, szeretik a saját társulatukat. Sokat járnak színházba. Boldogság velük együtt dolgozni, és együtt lélegezni. Érzékelem azt, hogy a közönség átöleli a Kecskeméti Nemzeti Színházat.
Ez mondjuk megmutatkozik abban, hogy nagy számú bérletes van, ugye említette ezt a 17-18 ezer bérletest, megnyilvánul mondjuk abban, hogy többnyire teltházasak az előadások, vagy például, hogy téma a színház, vagy egy előadás a városban, akár mondjuk egy busz megállóban. Erről beszélnek az emberek.
Régi nagy vágyam volt, és már a 12 évvel ezelőtti pályázatomban is az volt, hogy szeretném, hogyha a Kecskeméti Színház szellemi műhelyként működne, és szellemi középpontként működne, és én úgy gondolom, hogy ez így lett. Most már bátran mondhatom, az eltelt 11-12 év alatt a Kecskeméti Színház szellemi központként működik a város közepén. Nagyon sok mindent elkövettünk természetesen a színház falain belül, de a színház falain kívül is sok vállalásunk van, amit kifejezetten a város kedvéért, a városért, a város érdekében teszünk. És ezeknek nagyon nagy sikere van. És én magam is úgy élek, hogy azért igazából Kecskemétre költöztem. Néha megpróbálok hazajönni és meglátogatni a családomat és az unokáimat, ami nagyon nagy feltöltődés számomra, és nagyon csodálatos dolog. De azért az én irodám minden nap nyitva van, hozzá mindig be lehet esti jó és rossz hírekkel is, mindig megpróbálok segíteni, esti előadásokra mindig megpróbálok benézni. Nem azt állítom, hogy minden előadást végignézek, azért ők tudják, hogyha nyílik az a bizonyos egyes páholynak az ajtaja, ez a páholy az pont a színpad fölött van, akkor ők ezt megérzik, és tudják, hogy azért a gazda szeme hízlalja a jószágot, és az jó dolog, hogyha figyelnek rájuk. Úgyhogy én nagyon sok helyen játszottam az országban, és a kecskeméti közönség csak a legjobbakat tudom mondani.
A mostani, említettük, a harmadik igazgatói ciklus a 12 éve 2008 óta vezeti a Kecskeméti Színházat. Ugye szokták mondani színészek pályájára vonatkozóan, hogy a színészre a pályája során két veszély leselkedik, az egyik a siker, a másik meg a sikertelenség, mert hogy mindkettő elviseléséhez kell azért erő vagy erőszükségeltetik. És talán siker vagy sikertelenség a színész vagy egy színdarab esetében talán könnyebben megmérhető, például esténként, amikor lemegy a függöny, de mi a siker, egyáltalán a siker mértékegysége egy színházigazgató számára, ha visszatekintünk például erre a 12 évre?
Hát Igen, ez nagyon jó kérdés, mert nagyon jól érzi ennek a lényegét. Tehát egy igazi jó színész már meg tudja alapítani a tapsból is, hogy az siker, az igazi nagy siker, vagy egy nagyon udvarias tapsolás, és megtapsolják, hogy a színészek megtanultak ezt, ennyi betűt és ennyi szöveget. Hát fontos mindenféleképpen a színész számára az, hogy eldöntse és megértse, hogy érzelmeket és gondolatokat kell estéről estére közvetítenie a közönségnek. A színház az egy közösségi szertartás. Egyszer játszik a színpad és a nézőtér. Ha ez nem így van, akkor gond van. A közönség nélkül én el nem tudok képzelni színházat. Ez estéről estére gyönyörűség, és ugyanakkor megismételhetetlen, mert mindig más és más a közönség, mindig más és más az egymás felé küldött reakciók, sokasága. Színészi tehetség nyilvánvaló mindig kell, és az mindig fontos, hogy a színész tehetséges legyen, de ezen kívül még nagyon sok minden szükséges ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy egy színész sikeres, beérkezett, nagyszerű, kiváló, zseniális. És nagyon jól fogalmazta az imént, mert az tulajdonképpen két nagyon fontos tulajdonsága kell, hogy legyen a színésznek, a fantázia és a humor. Úgy gondolom, hogy nem csak színésznek, hanem esetleg egy trolibusz vezetőnek is, tehát mindenkinek azt gondolom, de hogy a siker elviselésének a képessége azért nagyon fontos velejárója a mi pályánknak. Siker elviselése és a sikertelenség elviselése, hát ez mind a kettő nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy ebben a sikertelenségi az egyszerűbb, mert az ember megérzi azt, hogy színész megérzi mindig azt, hogy a rendező megérzi azt, amikor valami nem úgy sikerül, amikor a Jóisten nem olyan kegyelemmel öleli át, vagy valamit ő nem igazán tudott megfogni ebben a szerepben, vagy a rendezésében. De az ember ezután, a művész ember ezután fogja magát, kicsit a falba veri a fejét, és utána fogja magát, összeszedni magát, és neki lát a következő feladatnak. A siker elviselésének a képessége az egy nehéz dolog. Hogy hogyan tudja azt egy művész ember felül dolgozni, hogy sikere van, hogy meg tud-e maradni ugyanaz az ember, hogy meg tud-e maradni ugyanaz a művész, nem száll el. Ez lényeges és fontos része a mi hivatásunknak.
De az igazgató is nagyjából meg tudja mérni ezt a sikert, hogy mikor, mitől sikeres a színháza?
Az egy nagyon fontos dolog, hogy látom, nyilvánvalóan meg érzékelem, és egy társulat is érzékeli azt, hogy sikeresen működik. Nem sokszor, de voltam olyan helyzetben, amikor éreztem, hogy sikertelen valami, és több előadáson keresztül is valamiért nem működött, valamiért sikertelen volt az a társulati létezés. A siker az egy nagy afrodiziákum a színésznek is, a rendezőnek is, a közönség visszajelzése, az aznapi tapsok. Az egy velejárója annak, hogy napról napra az ember ezt a nagyon nehéz csúcsokkal és nagy völgyekkel szegélyezett pályát végig tudja járni. De ha sikerrel tudja mindezt csinálni, akkor mindig kap erőt, a közönségtől mindig kap erőt, hogy tovább lépjen és tovább menjen és tovább folytassa ezt a hivatást, ezt a gyönyörű hivatást.
Több interjúban is utalt arra, hogy voltak éppen mindig is a valamilyen módon vagy valamilyen formában a színház csinálás feladatára vágyott. Lehet erre készülni vagy felkészülni, vagy a tanulópénz az maga a színházvezetés gyakorlata, ennek a mindennapjai?
Én valószínűsítem, hogy meglátom is természetesen, hogy vannak ennek az igazgatói hivatásnak, vannak olyan részei, amelyeket nem lehet tanítani, és nem lehet tanulni. Nap mint nap én is mindig tanulom, és mindig újabb és újabb helyzetekbe kerülök, amiket meg kell oldanom. De azt is érzékelem, hogy nyilvánvalóan vannak olyan részei, amit lehet tanítani.
Akár mondjuk az egyetemen, színművészeti képzésben?
Akár az egyetemen is lehet tanítani, igen. Igen, én úgy gondolom, hogy van olyan része, amit lehet, igenis meg lehet tanulni. Gyerekkorom óta készültem erre, és tudtam, hogy egyszer én majd színházigazgató leszek. Én színész gyerek vagyok, szüleim színészek voltak, Nagyváradon születtem, és a Nagyváradi Színház az én gyerekkoromban egy csodálatos színház volt, és ennek a közepébe állt egy bácsi, akit én nagyon kedveltem, annyit tudtam róla, hogy Gróf Laci bácsi, és azt láttam, hogy mindenki ez oda tud menni, mindenki boldog is elkezd mosolyogni, hogyha hozzábeszél a Laci bácsi, én elmentem mellette, soha nem mulasztott el, hogy egy barackot adjon a fejemre, vagy nekem valamit megkérdezzen, hogy hogy vagyok. Fölnéztem erre a bácsira. Én akkor nem tudtam, hogy ő volt a Nagyváradi Színháznak az igazgatója, de én olyan szerettem volna már kisgyerekkoromban lenni, mint a Gróf Laci bácsi. és hát, mivel ezt a színházigazgatást ugye nem tanulják, így a létrát végigjártam. Voltam gyerekszínész és voltam színművészi egyetemista vagy főiskolás, rendeztem is, bár igazából nem sikerült a rendezőire bejutni posztgraduális szakra, mert abban az időben Ádám Ottó, a Madár Színház igazgatója indította ezt a szakot, és
aki az önigazgatója volt egyúttal.
Az egyik főszínésze voltam, a fiatal színésze voltam, aki nagyon sokat játszott a Madár Színházban, hát nem akarta, hogy én beüljek most 3 évre az iskolapadba, de azt mondta nekem, hogy ha én rendezni akarok, akkor én rendezni fogok. És ő indította el tulajdonképpen, és lettem a Madár Színháznak az ifjúsági és gyerek előadásainak a szervezője, rendezője, kitalátora.
Egy általános vélekedés, sőt, hát elfogadott alapvetés az, hogy a vidéki színházak, a megyeszékhelyeken működő színházaknak sok műfajúaknak kell lenniük, amolyan hát a szó jó értelmében vett népszínházaknak. Ön annak idején, ha én jól emlékszem és jól idézem, majd kijavít, hogyha mégse, a pályázatában, mintha a művészi népszínházat említette volna. Ez más azért, mint pusztán, ha azt mondom, hogy népszínház?
Mind a két jelző fontos és lényeges, népszínházként kell működjön, de többféle műfajban, mert hiszen a megyeszékhelynek ez az egy színháza van, Pesten ugye több színház van, el tud az ember menni az operába, meg tud nézni egy operát, vagy az operetben, egy jó operettet, vagy műzikát láthat, ha drámai előadást, vagy vígjáték előadást akar látni, akkor megvannak erre a különböző színházak. De a megyeszékhelyen egy ilyen van, tehát nyilvánvaló minden műfajban kell működjön az a bizonyos színház. És az, hogy hogyan működik, végülis az a leglényegesebb, ez pedig az a jelző próbálja leszedni, hogy művészien kell működni. Tehát mindig a legmagasabb művészi színvonalon kell mindenféle előadást és mindenféle műfajt. Legyen ez egy operett, legyen ez egy vígjáték, mindig annak a műfajnak a maximális előadásával kell előrukkolnunk. Színészként is mindig az volt az arszpolitikám, hogy nagyságra való törekvés nélkül az ember nem menjen dolgozni egy színházba, ne legyen színész, ne legyen rendező. Fontos, hogy mindig a legnagyobb csúcsokat próbáljuk meg, és nagyokat álmodjunk.
Van az a régi színházi bonmó, talán egy kicsit rossz májú színházi bonmó, miszerint a közönség leginkább az operettet szereti, a színészek Csehovot szeretik, vagy Csehovot szeretnek játszani, a kritikusok pedig Zsótér Sándort szeretik, aki tegyük hozzá, hogy az elmúlt években több nagyon is sikeres darabot rendezett a Kecskeméti Színházban, de hát hogyha visszatérünk még arra, amikor elindult az igazgatói pályafutás a Kecskeméten. Hát nyilván a kecskeméti közönség is szereti az operettet, és szerette 2008-ban is, amikor oda került a színház élére. Mégsem ebbe az irányba indult el. Mondhatni, hogy azért ez egy bátor vállalás, vagy bátor felvállalás volt?
Ez egy tudatos dolog volt. Érdekes módon, amikor elkezdtem 2008-ban, akkor is, és most is nagyon sok városi rendezvényre elmentem, megismerkedtem a város notabilitásaival, vezetőivel, és ilyen rendezvényeken és bálokon mindig oda jöttek hozzám, és örömüket fejezték ki, de valahogy mindig oda folyt a beszélgetés, hogy megkérdezték, hogy és milyen operet lesz ebben az évadban majd. És én nagyon finoman mindig kitértem egy kicsit ez alól, és mindig mondtam, hogy biztos örömüket fogják találni az operetben is, meg másféle műfajban is. Megnyugtattam őket, legalábbis én így gondoltam, és azt mondták, hogy nagyon örülnek, köszönöm, hogy ezt elmondtam nekik, de hogy milyen operet lesz majd. Tehát, hogy ez nagyon fontos dolog volt, hogy az operet, igen, az operet, az operet. Azt is tudtam, hogy ha operettet fogunk játszani, már pedig játszottunk, és játszunk minden éppen, hogy azt a legmagasabb művészi szinten kell majd játszanunk. De az is nagyon fontos volt számomra, hogy valamilyen képen, vagy valamilyen módon hát tágítsak ezen az elképzelésen, hogy csak operett legyen, és csak vígjáték legyen. Tulajdonképpen ez nagyon helyes volt ez a bombom, amit mondott, hogy ezt én még nem hallottam, hogy Zsótért rávenni arra, hogy jöjjön le Kecskemétre, és rendezzen nálunk.
Ráadásul nagy színpadon mondjuk Hedda Gablert.
Így van. Sándor talán még azt sem hitte volna el, hogy amikor én ezt mondtam neki, hogy egyszer csak a Hedda Gablert fogja rendezni a nagy színpadon, és a közönség rajongással fog tapsolni neki. Azt, hogy én beemeljem a bérletrendszerbe, és ott estéről estére 4-500 ember nézze meg, és nekik a bérletrendszerünk olyan, hogy, 23 bérletünk van, tehát 23-szor biztos, hogy el fog menni. Hát ez volt a merészebb vállalás.
Csege Péter színművész rendező, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója vendégünk itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.